Beszéljünk egy kicsit arról még, hogy mit is ettek a nagy korszak, nagy személyiségei, jeles alakjai. Petőfiről ugye feljegyezték, hogy kedvelte a rostélyost, a gulyáshúst, amit már emlegettünk, de hogy az igazi nagy kedvence az a túrós csusza volt. De ahogy én utána néztem, nem tartozott a nagy ínyencek közé Petőfi.
Hát nem, hát ők na az a különös, hogy ugye ez a híres emberek híres ételei egy március idusán vannak éttermek, és nem csak a Pivax volt ilyen, vannak éttermek, amik ugye most étlapra tűzik a híres nagy étkeket. És ilyenkor a Veselényi karétól, a Széchenyi lepénytől, a Petőfi rostélyostól, a Kossuth kiflitől, a Jókai bablevestől kezdve, minden ott van, mintha hiteles lenne. Ha az ember ugye kérdezi ezeket a derék vendéglőseket, akik nem engednek a 48-ba, és fölteszik, hogy ugyan már ne haragudj, de most honnan vetted ezt a receptet? Hát a Jókai bablevest közismerten Jókai életében nem nevezték Jókai bablevesnek. Sokkal később akasztották rá a nevet. Arról nem is beszélve, hogy Jókai föl se ismerné ezeket a leveseket csipetkével és sárgarépával, de teljesen komikus. Majd elmondom, hogyha akarod, hogy milyen volt az eredeti, amit egyébként ő leír rendesen a Kőszívű ember fiaiban, tudod? Tehát Petőfi. Egyik sem volt nagy étkű. Ugye a Váli Mari, a fogadott lánya Jókainak megírja, hogy Móricz bácsi kisétkű volt. Petőfi köztudottan kákabélű volt. Az egész életművében mindent végigolvastam, és 6-8 ételemlítést találsz az egész életműben. De ebben benne van a róla írt irodalom is. Arany János beteg volt. Hát Arany János egy rendkívül súlyos beteg ember volt, aki kezdettől fogva egy sipollyal kínlódott, ami azt jelentette, hogy zárkózott is volt, kerülte az embereket.
Nem is nagyon járt vendéglőkbe, gondolom.
És dió nagyságú köveket vettek ki az orvosok. Egy perforádott tájogja volt az epehólyok körül, és a hasfalából. Arany 12 évig ért egy büzös sipollyal a hasán. Tehát nem, hogy enni nem volt kedve, nem, hogy nagy zabálások nem voltak, hanem egy szemérmes társaságkerülő, tulajdonképpen megkeseredett ember volt. Tompa Mihályhoz írt egy levélben, arról panaszkodik, hogy úgy sistereg a füle, mint nedves fa a tűzön. És 1868-ban Áj Váj címmel a versében a következőt írja, engedjétek meg, hogy ezt elolvassam. Vagy a tüdő, vagy a máj, vagy a szív, de az a táj. Érzem, szorul, feszül, fáj. Ettől csappan meg a háj. Hát itt torkosságról szó nem lehetett. Ennek ellenére, ugye Arany azért részt vett a dolgokban, és a magyar gasztronóm egyik legtalányosabb versét megírta. Ezzel tulajdonképpen a nagy zabálókat, ezeket a kedélyes, böjtötbe nem tartó, befögő, röfögő nagyevőket gúnyolta. Nem Vörös Marti természetesen, mert hiszen ez egy szózat parafrázis. Hasadnak rendületlenül légy híve, ó magyar! Bölcsöttül kezdve sírodig, ezt tápolt, ezt takart. A nagyvilágon e kívül nincs más, mit mívelj. Áldjon vagy verjen sors keze, itt enned, innod kell. Mondja ezt egy keserű ember, akinek, mint az akadémia főtitkárának, mint kedélyes, joviális korabeli embernek, hát részt kellett volna, vagy részt kellett venni a társaságban, nem ivott bort, nem ehetett zsíros ételeket, takargatta a betegségét, tehát kialakult benne nyilvánvalóan egy ilyen ellenállás. Most lehet részleteket tudni, hogyha ez a hallgatót, ugye ez kín és önirónia. Lehet tudni, egyet hadd idézzek, ezt kevesen tudják, K. Nagy Lajos zsadányi lelkész írja le, hogy mit szeretett Arany. Reggelire szerette a bivajtejet, amibe kenyeret aprított. Legjobban a pirítóst kedvelte. Paprikás csirke galuskával és túrós tészta tejfellel nyakon öntve, rászorva apró tepertővel, ez volt a kedvenc eredele. A palacsinta, meg a rékási, ugye ez egy bizonyos almafajta, rékási falu, lekváros kifli, esetleg a káposztás rétes. A darualma, amit állandóan fölrakott a szekrényre, nyakaskörte, cseresznye, fehéreper, cukrosmálna. Ezen kívül semmit nem tud megemlíteni ez a zsadányi lelkész, aki hosszú éveket töltött el vele. A egyetlen receptje mégis fennmaradt Arany Jánosnak szemben Petőfivel, meg ugye köztudott, hogy Jókainak sem maradt fenn receptje. Amikor Jókaitól receptet kértek, akkor elutasította azzal, hogy ez az asszonyok dolga. Mert Jókai különben rengeteget linkelt. Tehát ő olyan ételeket ír le a regényeiben. Nekem megvan a 140 kötet. Most már 140 kötet képzeld el a Jókai összes. És a 140 kötetben ki van jegyzetelve, ha kajáról van szó. Ugye, hát ez véletlenül.
Rengeteg utalás a Jókai művekben ételekre.
Rengeteg.
Egy külön kötetet össze lehetne ebből állítani. Igen, de akkor ezt, ennek
meg is kéne csinálni. De ha te ezt le akarnád főzni, akkor ugyancsak megrettennél a mennyiségek, anyagokat, főzési technikákat illetően. Jókai egyáltalán nem ilyet meg, hogyha egy jó poén kedvéért egy fordulatot bele kellett írnia.
De Jókainál maradva még azért az ő felesége, a Bolfalvi Róza azért hatással lehetett rá, hiszen azt tudni lehet, hogy ő gyakran állt a tűzhely mellett, és állítólag remekül főzött, sőt rossz nyelvek szerint eleve a fősztyével vette le a lábáról Jókait.
Hát igen, hát ez köztudott, ugye, hogy 1848. március 15-én a Nemzeti Színpadon odalépett az akkor már nagyon jóképű Jókaihoz egy színésznő, egy éltesebb személy, ahogy Petőfi mondta, 8, mások szerint 12 évvel volt idősebb nála, belenézett a szemébe, és kitűzte a mellére a kokárdát. És, mint a villámcsapás, Jókai beleszeretett ugye a kor híres színésznőjébe, Laborfalvi Rózába. Innentől pontosan tudjuk, hogy mivel Petőfi azonnal ellenezte ezt a házasságot, hiszen akkor Petőfi meg Jókai még együtt laktak. De pár hétre rá már Laborfalvi Róza elcsábította Petőfi mellől lakótársként Jókait. Erre Petőfi, aki igen gonosz tudott lenni, kinyomozta, hogy ennek az idősebb nőszemélynek van egy gyereke, aki be van adva menhelyre. Majd elrobogott Jókai néhoz Komáromba, és gyakorlatilag fölnyomta, beárulta, hogy a hülye fia mire készül. Eközben Laborfalvi Róza, aki tudta pontosan, hogy Petőfi nagyon-nagyon ellenséges, és őt kell meggyőznie, kikutatta a többiektől, egresítő színészek többiektől, hogy mik a Petőfi kedvencei. És meghívta ugye Jókai ürügyén egy közös ebédre ezt a társaságot, köztük Petőfi, de gyakorlatilag Petőfinek főzött. Neki csinált dinnyét, amiben rozsolist rakott, Petőfi nem ivott különben. Tudod, hogy az egész Pilvax, meg az egész korabeli forradalmi ifjúság két pártra osztott. Ezt ismered? Fincsa párt és Meszely párt.
Igen, rémlik valami. Igen.
A Fincsa párt kávét ivott, ugye Volter az mondta, hogy a kávé az értelmiség itala, Petőfi ez volt, Fincsa párti, és voltak a Meszely pártiak. Most a Meszely pártiak itták a sört, bort és a különféle alkoholokat. Egyetlen egy fűszeres ital volt, a rozsolis, amit állítólag Petőfi is megkóstolt. Ugye hát önmagában Petőfinről rengeteg butaságot írnak. A turós csuszánál csak jelezni akartam, hogy nem turós csusza. A turós csusza az egy teljesen más étel, mint a turós tészta. A turós tészta, a tésztát, amikor hát gyúrják, stb., de amikor megfőzöd, akkor lassú tűzön, édesanyám csinálta, órákig együtt főzöd a túróval, kicsit le is pirítod, létrejön egy ilyen túrós tészta, teljesen összedolgozódik ez a kettő. Nem szabad természetesen 60-70 foknál följebb, mert akkor odaég. De ezt folyamatosan kavargatni kell, és amikor ez az alap megvan, erre lehet majd rátenni még túrót, tejfölt, ha akarsz, és természetesen melegített tejfölt, és erre lehet rátenni szalonnapörcöket. Ennek a túrós tésztának, ennek ízben, állagban, az évvilágon semmi köze nincs egy ilyen, tudod, ilyen lapos túrós csuszához, amit ma árulnak úgy, hogy beteszik a mikróba, kiveszik, de annyira nem figyel oda a szakács, hogy hideg tejföl csap a tetejére, és az egésznek annyi. Tehát az ételek borzasztó jól az ételeken keresztül egy kultúra fejlődése, változása jó kimutatható. Tehát nem a túrós csúszáért, hanem a túrós tésztáért lelkesedett Petőfi.
És akkor tegyük talán helyre a jókai bableveshez kapcsoló legendákat, jó, vagy legendáriumot.
Tehát ugye megbondolok, annyi mondani valóban, elnézést kérek. Tehát ugye Laborfalvi Rózát kérdezted az imént. Na, Laborfalvi Róza meg tudta tartani Jókait, hiszen Laborfalvi Róza meghalt, és haláláig együtt voltak, és Jókai nem csalta meg. És Jókai ugye etesd a bestiát, tehát a hasadon keresztül fog meg. Na hát Jókai kényelmes is volt, állandóan dolgozott, és ő megteremtette neki a Svábhegyen is, meg a belvárosban is azt a hátteret, hogy a Jókai ehessen, biztonságban lehessen, plusz még egy szellemi pezsgést is biztosított neki. De a Svábhegyen Laborfalvi megvadult. Beengedte a disznót az ágyba, a malacot, és ott itatta tejjel. A tyúkok ott kapirgáltak, és felszálltak az zongorára. A csontokat, ahogy öregedett, a fiókba, a szekreter fiókjaiba lerágott csirkecsontot bedugta. Mindenütt a befőttjei álltak, mindenütt almák, körték értek, és ugye Jókai, aki hát azért valljuk be, egy hímzett papucs lett a végére, Jókai visszavonult, tudod, a szőlőjébe, visszavonult a kertjébe, a körtéi közé, és igazából a házat átvette a ház a cselédség fölötti irányítást Laborfalvi Róza. Mindenki, aki látogatást tesz az idősebb házaspárnál, amíg Laborfalvi Róza ért, mindenki ezt meséli el, és mindenki erről beszél. A Jókait, amikor ilyen nagy főzések voltak, akkor odaállította a nyárs fölé, és az volt a dolga, ugye ebbe a tipikus fürdőköpenyszerű, nem is tudom, minek nevezik ezt a kabátját, mert ugye mindig félt a megfázástól, hogy locsolgatta, ahogy forgotta, vagy forgatta, hogy milyen volt a reformkor konyhája. Ha valaki tényleg kíváncsi rá, akkor a Kőszívű ember fiaiban egy az egyben el lehet olvasni a komáromi konyhát. Ugyan nem árulja el, de ez valójában az ő édesanyjának a nagypolgári konyhája volt. Olyan sparheltek voltak, ahol 4-5 helyen lehetett sütni, főzni. Két tűz között egyszerre tudtál párolni, sütni, melegíteni, melegen tartani, mert olyan, úgy van megszerkesztve. Most is léteznek borzasztóan nagy pénzért ilyen fantasztikus parheltek. Csak vaskutyából volt 3 vagy 4 fajta, ami ugye tartotta a különböző. Arra egy külön ember ügyelt, hogy milyen fa, melyik részébe az égés térnek milyen fa kerül. Tehát az egész egy teljes kultúra veszed ki, ha ezen végig akarsz menni. Tehát Kákabélű volt Arany, Kákabélű volt Petőfi. Jókai
azért ínyenc volt, vagy legalábbis foglalkoztatták.
Jókai tökéletesen ínyenc volt. Ezt nagyon jól mondják azok, akik azt mondják, hogy összem lehet hasonlítani egy Jókai-féle ebédet a többiekével. Na most mondjam neked Táncsicsot, aki ciberelevest evett, és kását. Tehát gyakorlatilag ugye Jókairól a Kőszívű ember fiaiban itt van a bableves, az imént kérdezted. Füstölt malac köröm babba főzve. Ez volt a neve, amit Laborfalvi
csinált. Nagyon más, mint az a Jókai bableves, amit ma találunk egy étterem.
Ez lóbab, sűrű rántás, kocsonyátsá főtt disznóláb. A Kőszívű ember fiaiban ugye mit ír Jókai? Megjön ugye a kapitány, és azt mondja, hogy nos, Pál úr, mi ma az ebéd? Hát görög olvasó, mondja a Pál. Tudod, ő majd feláldozza az életét a végén. Az jó lehet, és mi főtt benne? Angyalbakancs. A görög olvasó az a nagyszemű bab. Igen. Az angyalbakancs, az meg a csülök. De természetesen ez nem füstölt csülök, és valószínűleg süldő, ha nem is malac, de biztos, hogy nem disznó. És nem volt benne semmilyen zöldség, zeller állítólag. És ezt szinte teljesen kocsonyássá besűrítették. Uh-huh. Ez volt a malackörön. Most hát, hadd nem mondjam el, mert te is tudod, hogy mit árulnak ma jókai bableve.
De egyébként, ha váltunk konyháról, akkor az arisztokrata konyha, mert azért az is nagyon érdekes, ugye említettük, hogy azért itt nagy eltérések voltak a paraszti konyha, a polgári konyha, illetve az arisztokrata konyha között. Ugye itt érdemes például Széchenyi István műveit lapozgatni, és akkor nagyjából egy pontos képet kapunk arról, hogy milyen is volt az arisztokrata étlap, és mi minden került akkor a magyar arisztokrácia arisztokrata asztaloknál.
Az egész reformkor ezen az étkezésen keresztül azért érthető meg, mert mindaz, ami politikailag, nyelvben, történelmi, nemzeti önismeretben eddig élesen elkülönült, hogy egyáltalán nem keveredett a paraszti, a polgári konyha és az arisztokrata konyha, az most ennek a nemzeti újra önfelfedezésnek a lelkesedésében elkezdett összekeveredni. Tehát ha az ember megnézi Széchenyi Önismeret című munkájából, hogy ő milyen ebédet szokott enni, akkor ez a következő. Ebéd előtt likőr, szilvórium, sajt, zsemleszeltekkel. Ebédnél 2-3 féle leves, badacsonyi és rátszürmös, 4 féle aszietli, kaviár, kanapé, szardell, amilyet a szardella, íros vajas tartem, a tartem az vajas kenyér, az aszietli az előétel, 2 mód szerint készült tehénhús, sárgadinnye, farsangifánk, amit ugye mindenki eszik, kis meridom, plump puding, 2 féle pezsgőd, tehát oldalakon keresztül sorolhatnám azt, amivel szembeszáll a cifrai, ami elől menekül mindenki, az arisztokrata, külföldi szavakkal telelévő francia konyha, a francia és a német arisztokrata konyha keverése, de hát a bécsi arisztokrata konyhát is francia befolyás uralta természetesen. Na most ehhez képest mondja ugye azt Széchenyi, aki teljesen az önismeretben számomra elképesztő táplálkozás tudományi művet írt, senki nem olvassa, ez 1857-ben jelent meg, illetve íródott, mert nem jelent meg a saját korában. Ő azt mondja, hogy ő nem tartozott a hashősök sorába, és valójában a Leibspeise-je, azaz a kedvenc eledele, az ecetes, olajos, vereshagymával kevert babsaláta volt.
Igen,
amiből 2 dombra tálalt tányérral is meg tudta menni, kedvenc italának pedig ugye nyugodtan nevezhetjük a pezsgőt. Tehát ez köztudott, hogy ő már 1822-ben veselényűen, meglátogatta a Moët urat, a Moët Csandont, és ott úgy berúgott, mint a Csacsi, ugye Veselényi is, meg a Széchenyi naplóban is olvasható, hogy hát lábaim már járásra sem voltak alkalmatosak, mert ugye végig kóstolták ezeket a sampányereket. Kevesen tudják ugye, hogy a pezsgőszót Széchenyi találta ki. De Széchenyi nem csak a pezsgőszót találta ki, ő találta ki a cukrászszót is, és a hitelben 1830-ban már az álhazafiskodókat, akik a paprikával, gasztronómiai hasonlattal azt hozza össze a politikával, próbálja meg őket egy kicsit kritika tárgyává tenni, hogy tudnélik, azt tartják magyar embernek, aki minden bécsi rendeletet kifogásol, és azt tartják magyar embernek, aki mindenben rengeteg paprikát tesz. És a buták még azt tartják derék magyar embernek, aki ezt meg is eszi. Tehát már 1830-ban a túlzott paprikázás divatja ellen szólt. Na most mit talált még ki? Pezsgő, cukrász, fagylalt, bár ő mondjuk fagyaltnak.
Ezek a szavak Széchenyihez köthetik.
Persze, ő nem léteztek. Pezsgő, fűszer. Előtte fűszerszám volt. Jó, tevékenykedtek mások is. A pincélt régen fennszolgáló legénynek nevezték, vagy étnöknek. A kellnerájosból borász lett. A lakomározásból először lakma, majd lakoma. Az étkíványból étvágy. Milyen gyönyörű, étkívány.
Akkor tulajdonképpen Széchenyi nyelvújító is volt.
Hát hogyne. A reformkor óta nem reggelezünk, este nem estelezünk, hanem reggelizünk és vacsorázunk. És ma már nem azt kérdezzük azt a társunktól, hogy Na, hogyan smakovál a pecsenye? Hanem azt, hogy hogyan ízlett. Széchenyi kirakta az akadémián azokat a idegen szavakat, amik nekik nem tetszettek, természetesen nem csak gasztronómiában, rengeteg technikát, és arra kényszerítette az akadémikus társakat, hogy írjanak oda változatokat. Ezt hónapokon keresztül leszette, berakta, beleírta a műveibe. Tehát az volt az egész korszakban szerintem a csodálatos, és ezt a gasztronómián keresztül is lehet érzékelni, hogy ami nyelvben, társadalmi pozícióban, konyhában, italban eddig nagyon elvált, az elkezdett átfolyni, összekeveredni búvópatak módra. És bizonyos dolgok, mint a farsangifánk, mint a rozsolis, mint a rostbrádli. A rostbrádli az a rostélyos, rostbráten, csak ők rostbrádlinak nevezték, és mi nyáján szerették. Ez elkezdett összecsúszni, és hirtelen megszűntek ezek a társadalmi különbségek. És az emberek rájöttek arra, hogy az egyszerű étel is nagyon finom, rájöttek arra, hogy felesleges ezeket a nyakatekert francia szavakat használni, és ez így együtt hömpölygött egészen, hát egészen a szabadságharcig. Uh-huh. Mert azért a szabadságharc után már nem lehet reformkorról beszélni, sőt a szabadságharc alatt sem. Tehát a reformkort azt valójában én olyan 46-ig gondolnám, és azután már egy durva politikai szakasz fog következni, ahol ezek a dolgok már nem annyira fontosak.
Ja, az látható, hogy gasztronómiailag is izgalmas korszak volt a reformkor és a 19. század első fele. Mi az, amit a magyar konyhát tekintve ránk hagyott, vagy ránk örökített ez a korszak, mondjuk a cifraink kívül, amivel kezdtük a beszélgetést?
Hát mindenképp rengeteg minden elpusztult. Tehát rengeteg minden jött. Tehát ez a korszak fel akarta fedezni a magyar konyhát, és ezért, amit a magyar konyhában talált, alapanyagokat, új alapanyagokat, azokat feltette az első helyre. Ilyen volt a makói hagyma, a kalocsai fűszerpaprika, maga a piros paprika, ilyen volt a gulyás, ilyen volt. A paprikás csirke ugye vendéglői találmány, de mégiscsak nem, semmi köze a parasztsághoz. A paprikás csirke, amiről azt gondoljuk, hogy egy etalon, az nem etalon. Említettük a cifrait. Itt van a kezedben. Az 1816-osban nincs egyetlen paprikás étel sem. Az 1819-es másik egyetlen paprikás étel sincs. 1929-ben jelenik meg először az első magyar paprikás hús kifejezés, majd 1830-tól elkezdenek szaporodni a paprikás ételek. Étlapom először 1833-ban egy nyíregyházi tarifa, így hívták a étlapot, tarifa árlista. Étlapon szerepel a paprikás csibe, a rostbráten természetesen, és még egy paprikás étel, most hirtelen egy nem jut eszembe, tehát a paprika jó lehet 1700-as évek végén, 1800-as évek elején. Már biztos, hogy használták a parasztok, de nem jelent meg kigondolt, összerakott ételben. Ahhoz, hogy a paprikás csirke létrejöhessen, ugye parasztember csirkét csak akkor evett, ha ő volt beteg, vagy a csirkát, ezt köztudott. De hogy ő ezt tejföllel, sejmesre, paprikával, és ez még nokedlit, most gondold már végig, hol volt ő neki erre ideje. Tehát ez egy vendéglői lelemény. Aztán onnan visszakerült a falura. Tehát egy olyan mozgás indult meg, hogy eddig teljesen zárt szokások átment egyik a másikba. És ennek következtében elkezdett mindegyik gazdagodni. Ami nekem a legfontosabb, a paraszt és a polgári konyha keveredése, különféle tésztaételek, hát az teljesen világos, hogy a paraszti lisztes tercek, meg ezek mind-mind a paraszti konyháról jöttek át. Az arisztokrata konyhából pedig gyakorlatilag a pezsgőn, meg a borfogyasztáson kívül meg kell enked mondjam, hogy szinte semmi nem maradt meg. Semmi. Talán a hal szeretete.
A reformkori konyháról, a magyar konyha gazdagságáról beszélgettünk az elmúlt szűk egy órában Vinkó Józseffel, a Magyar Konyha főszerkesztőjével. Köszönöm a beszélgetést!